Mi történt? Kérdezte aggódva idős fele barátja. Azt mondta, hogy az ön számításai hibátlanok ugyan, de fizikája visszataszító. Nekem végem van szakmailag. Ugyan, Zsorzs, nem mondj ilyet. Isten látja, milyen nagyszerű dolgot művelsz, az ő igéjét szolgálod, és a tudományoddal is az egyházat támogatod. Isten meg fog védeni, mert szeret téged. A mi oldalunkon áll az igazság. Hol mondták ezt neked, hogy visszataszító, amit csinálsz? Hát ez a baj. Pont, hogy a szolvai konferencián mondták ki a halálos ítéletemet, hüppögte a fiatalember. Ugyan már, Zsorzs, ne beszélj butaságokat, mondta az ak plébános, az igazság mindig győzni fog. Miről beszéltél? Az ősrobbanásról, nyerte vissza kedélyét Zsorzs, ahogy kedvenc témájára gondolt. Az ősrobbanásról? Az ex nihilo tudományos magyarázatáról, kérdezett vissza az öregebb férfi. Nem akarom ezt állítani, mondta aggódva Zsorzs. Mert mi van, ha az elmélet mégse állja meg a helyét tudományosan, és emiatt megkérdőjelezik a katolikus egyház összes tanítását? Szent Ágoston is azt mondta, hogy nem szabad hanyat homlok rohannunk, és visszavonhatatlanul az egyik értelmezés mellett letennünk a garast. Számításaim pedig jók, és biztos vagyok abban, hogy az univerzum keletkezése visszavezethető egyetlen időpontra. És az egyetlen pillanatra is, mind matematikailag, mind pedig fizikai törvényszerűségek alapján. Két út vezet az igazsághoz. Én úgy döntöttem, hogy mindkettőt követem, és számomra most már csak egy út létezik. Zsorzs, mindig azt mondtam neked, hogy Isten kutató gondolkodással áldotta meg az embert, és az Úrnak tetsző dolog, ha az ember a teremtett univerzumot is fürkészi, nem csak Isten szándékait. Pedig minden szám stimmel, nem lehet másképp. Úgy érzem, és közben a papi galériát igyekezett meglazítani, hátrány jelent az, hogy Isten szolgálom egy-egy istentelenebb világban. Mit is állítasz pontosan? Kérdezte érdeklődve a plébános. Azt, hogy a világi egyetem nem volt állandó, vagyis az Einstein-féle általános relativitás elmélet, úgynevezett kozmológiai állandója nem tartható a továbbiakban. Nem értem. Vakarta meg a fejét a figyelmesen hallgató öregember. Szeretettel köszönjük a Hit Rádió hallgatóit, én Varga Zoltán műsorvezető vagyok, ez pedig a Tört Percek, és a Tört Percekben Lovászlé László Lángoló Szirmok könyvéből olvastam fel most is egy részt, és itt van velünk a stúdióban a szerző, szervusz László, üdvözöllek.
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
És itt van Máté Áron történész is, akivel az elmúlt időszakban mindig megvizsgáltuk a történelmi kontextust, és ezzel a felütéssel el is veszem majd tőle a szót, de ezért üdvözöllek, szervusz.
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
Hisz azért talán a szövegkörnyezetből kiderült, hogy a múltkori rész ugyan a lengyel-orosz háborúval fejeződött be, de nem tudunk most egy ilyen nagyon erős történelmi kontextust találni ebben a mostani fejezetben, annál inkább filozófiait, vagy talán tudománytörténeti oldalról megközelítve. Úgyhogy László, most téged kérdezlek akkor először, hogy hogy került a könyvbe ez a fejezet, mit kell tudni erről, mit tartottál itt fontosnak?
Amikor először találkoztam ezzel a bizonyos pappal, kutatópappal, aki később 1954-ben és 56-ban mind a fizikai, mind a kémiai Nobel-díjra is jelölték, de nem kapta meg egyik alkalommal sem, számomra egyértelművé vált, hogy nagyon sok mindent nem tudunk a múltról, a múltunkról, még a tudomány berkeiben dolgozó emberek sem ismerik a nemét olyannyira, hogy egészen a 20. század első évtizedéig várni kellett, hogy ezt a tudományos eredményt, vagy tudományos kutatási áttörés a szélesebb nyilvánosság is megismerhesse, amikor a Hubble teleszkópot átnevezték és kiegészítették az ő nevével is. És ez azért volt egy számomra egy megdöbbentő esemény, vagy megdöbbentő új információ, mert itt arról van szó, hogy van egy nagyon kezdetben elutasított keresztény tudós, aki ugye megkérdőjelezte az einsteini kozmológiai állandót, és akkor most el is lövöm a poént, hogy ezt a bizonyos elítélő nyilatkozatot az ő munkásságával kapcsolatban pont Einstein tette, méghozzá olyan módon, hogy lényegében a szakmai karrierjének pár évig befelezett, mert teljesen hiteltelenné vált a tudós közönség számára ez a pap, és ő viszont meg azt mondta, hogy ez a kozmológiai állandó, ami Einstein lefektetett, ez megdőlni látszik azzal, hogy matematikailag alátámasztható, vagy a szövegből is kiderült, alátámasztható, hogy a teremtés az egyetlen egy időpontban indult meg, vagy keletkezett, olyannyira, hogy később, és ugye több történetben írok-e Istennő, vagy úgy igen, direkt módon, mm, vagy indirekt módon, és ugyanakkor számomra Einstein ekkor válik szimpatikussá teljes mért. Eddig is szimpatizáltam vele, hiszen elképesztő koponyáról van szó, de akkor vál számomra különösen szimpatikussá, amikor néhány évvel később Kaliforniában, amikor már elismerték a Lamassoure-nek a nyilvánosság elé kiállt, a tudós nyilvánosság elé kiállt, és a következőt mondta. Ez a teremtés leggyönyörűségesebb és legkielégítőbb magyarázata, amit valaha is hallottam. Tehát ez Einstein szavai voltak, és ezzel gyakorlatilag azt mondta, hogy a tudomány, a vallás és a hitnek a területei azok nem teljes mértékben kell, vagy szükséges, vagy lehetséges szétválasztani, hanem minden területet, minden értéket a saját értékénkkel megítélni és viszonyítani.
Ugye mind a ketten azért kutató emberek vagytok, és engem ami ledöbbentett ebbe a történetbe azért alapvetően azért az volt, hogy egy azért szakmailag felkészült, tanult emberről beszélünk, akkor, amikor Lemaitre-ről beszélünk, hogy lehet az, hogy egy kutatói társadalmon belül, egy kutatói szkénán belül gyakorlatilag így le lehet blokkolni egy folyamatot. Tehát, hogy valaki kimond valakire valamit, akkor gyakorlatilag onnantól kezdve ő hát szinte itt azt lehet mondani, hogy a sorokban is, amiket te így novellaszerűen megfogalmaztál, az nagyon jól látjon, ő gyakorlatilag itt elveszve látta magát. Ezt így, hogy látjátok, hogy ez már mai nap a szakértők világa, tehát ugye mindenben is szakértők tudunk lenni.
Szóval erre most azért tudok válaszolni, mert nekünk a Nemzeti Emlékezet Bizottságánál van egy hasonló fejleményünk, ugyan nem mérhető természetesen az ilyen jellegű természettudományos áttörésekhez, de a magyar történelem szempontjából talán fontos, hogy igyekeztünk feltárni az 1945-ös földosztás hátterét, lebonyolítását, annak szovjetek általi inspirációját, még akkor is, hogyha kellett, meg hát nekem felmenőim között rengeteg parasztember voltál, földre vágytak, ezt tegyük félre, illetve feltártuk a TSS-ítés iszonyatos hátterét, amikor öngyilkos hullám lepte el Magyarországot, megtört sorsokat hagytak maguk után ezek a verőkommandók, amiket a kommunisták küldtek ki, és valahogyan ez a munkásság, amit munkatársaim igyekeztek elvégezni és feltárni ezeket az eseményeket, néhány kiemelkedő történésznek, levéltárosnak nem volt innyire. Néha az ember már úgy érzi, hogy kimondták ránk a fatvát a Nemzeti Emlékezet Bizottságára, és ezek a mai napig előfordulnak. Emögött nagyon sokszor az emberi hübrisz áll, tehát az, amikor valaki magának vindikálja a jogot a sors fölötti rendelkezésre, itt ugye a tudás alapján. És én azt gondolom, hogy az a fajta alázat hiányzik ilyenkor, ami ezekben az emberekben ott volt. Most azért pillanatra gondoljunk bele. Tehát nincs, nemhogy számítógép, számológép sincs. Nem tudom, hogy a hallgatók közül a fiatalok ismerik-e ezeket a nyomkodós számológépeket, amivel mi ugye hát gyerekkorunkban a matematika órán még küzdöttünk. Még a gyakorlás
megoldottuk, igen.
Tehát nem. Vannak mondjuk függvénytáblázatok, esetleg logarvét, de tehát ezek véres verejtékkel, kézi erővel és a saját eszükkel számolták ki ezeket a borzalmas összefüggéseket és egyenleteket, és mindezt egy olyan világban, ami nem egy fogyasztói világ volt, nem egy fogyasztói, nem a bőség társadalma volt. Tehát itt azért az, hogy van-e ennivaló vagy nincs, persze általában volt. De nem úgy, mint most, hogy a hűtőbe benyúlunk, instant kiveszem, és esetleg kidobom a felét, amikor, amit nekem ez nem szokásom, de azért ez manapság
igen,
van.
Igen,
de hát, és egy ilyen világ van, és mennek előre, és egy hit hajtja őket. Én azt hiszem, hogy ebből a történetből ez a legfontosabb.
A másik aspektus, amire szerintem azért érdemes rámutatni, hogy te is utaltál ugye azzal, hogy a tudományban gyakorlatilag őróla aztán, még hogyha kvázi kapott egy szerzőtársat is, akkor is, de egy elismert személyé vált, hogy ennek a tudományos hasznait, tehát tudományos eredményeknek a hasznait, ugye akár még a NASA-t is ide lehet emelni, használják.
Már most arra gondolsz, hogy a csillagászati eredmények?
Igen.
Hát én azt gondolom, hogy a 20. század abból a szempontból egy fordulópont az emberiség történetében, hogy egyre inkább elkezdtük tudni mérni azokat az elméleteket, azokat a tudományos hipotéziseket alátámasztani képessé váltunk. Ugye akár a csillagászatot nézzünk, akár a űrtechnológiát nézzünk, vélhetően a holdraszállás is ebben tetőzött, ki csúcsosodott ki, hogy azok a tudományos elméletek, amelyek a 10-20-as években kialakultak, létrehoztak, azok ide vezettek. Most azért szeretném jelezni, hogy például a anyagtudomány, vagy akár a csillagászat területén a görögök elképesztő teljesítményt tettek az asztalra. Tehát amikor azt hiszem, hogy Anaximandrosz volt az első, a Krisztus születése előtt évszázadokkal, aki azt mondta, hogy valószínűleg a Föld úgymond a semmiben van, és a különböző természeti erők tartják a semmibe, és azok mozgatják. Tehát nem egy atlasz viselni a vállán, nem pedig lapos a Föld, és azért nem. Azért nem. Igen. Tehát, hogy elképesztő szellemi teljesítménye voltak képesek az eleink, méghozzá nagyon régen. Az egy másik kérdés, hogy a még régebbi civilizációkból mi maradt ránk, hiszen hogyha azt nézzük, hogy az a kollektív emberi tudás, az hogy öröklődött, tehát ugye az özönvíz történetét lehet venni alapul, minden nagy civilizáció történetében, eredet történetében ugyanúgy ott van, meg azok az emberek, alakok, akik az özönvíz után ugye létrehozták az új társadalmat, létrehozták az új életet, azok minden civilizációnak a történetében ugyanúgy előfordulnak, azok az okos emberek, akik újra megalkották, azok a tudós emberek, akik ezt mindezt lehetővé tették. Ebben a történetben én úgy gondolom, az a legfontos, két fontos aspektus volt, ami különösen fontossá vált számomra, amit Áron is említett, ez az alázat. Tehát Einsteinnek szerintem a legfontosabb, mind a mai napig követendő tulajdonság az, hogyha téved valaki, akkor az ne féljen attól, hogy elismeri, hogy téved. Tehát ez szerintem ez a legfontosabb. Igen. A másik pedig az, hogy attól, hogy valakinek van egy jó ötlete, valakinek van egy jó gondolata, az igenis merje leírni, és igenis ne féljen attól, hogy a szűkebb vagy a tágabb közönség mit gondol róla. Mert a tudomány az nem arról szól, hogy ki mondja, hanem arról, hogy mit mond. És sajnos a társaságok, meg a különböző körök, meg a különböző együttműködéseknek mindig ott van a hátulütője, hogy egy idő után már nem tudja, nem is akarja befogadni sem az új ötletet, sem pedig azt az embert, aki esetleg képes egy új gondolatot megjelenteni és meghonosítani. E Isten is mégis ezzel is küzdött, hiszen amikor 1900-es évek elején lefektette az elméletét, őt sem vették komolyan annyira először, és neki is meg kellett küzdeni, hogy elismertessék.
Ugye arról számolnak be különböző tudományos folyóiratok ebben a korszakban, legalábbis aminek így sikerült utána menni, hogy hát ha nem is azonosul valaki azzal az elmélettel, hogy a teremtés az hozta létre a világegyetemet, és emiatt nem egy végtelen, hanem egy véges körülmények között működik ez az egész rendszer, akkor is adáig biztos, hogy eljut valaki, hogy a tudománynak vannak határai, és onnan valami más kezdődik. Tehát, hogy korlátosak vagyunk emberileg, tudományosan egy adott feltérképezésre, egy adott kutatásra. Meglátásatok szerint a korszak, tehát amiben vagyunk most, ugye a 20-as, 30-as évek között járunk most a könyvi időbeosztás szerint, az mennyire tudott azonosulni ezzel? Vagy?
Csak egy gyors közbevetés, hogy ugye az előző történetekben az eugenikáról, meg a darwinizmusról beszéltünk. Ez az egész darwinizmus, ez tulajdonképpen az Istennek a szerepét, meg a hit, meg a vallásnak szerepét zárójelbe tette. És ebbe a korszakba érkezik bele ez a pap, aki azt mondja, hogy már pedig matematikailag alátámaszható a Big Bang, vagyis a nagy boom, és ő maga az, aki aggódik amiatt, hogyha mi lesz akkor, hogyha mégsem igaz az ő állítása, és az egyház, mármint a katolikus egyház, elfogadja ezt az új elméletet, mert akkor az összes tanítást is diszkreditálja.
Szóval egy nagy kiábrándulási korszakban vagyunk az első világháború után. Nagyjából a 19. század közepétől van egy ilyen végtelen hit, ugye a csecsemőek, szobatudósok korszaka, akik csak gazdagítani akarják az emberiséget találmányaikkal, a nagybetűs haladás, akkor a nagybetűs civilizáció, és egy, tényleg egy ilyen utopisztikus hit, hogy most aztán már gyakorlatilag a földi Kánaánba érkezünk, a nagybetűvel írott Istent, a keresztények Úristenét a gondviseléssel igyekeznek helyettesíteni. Nagyon bevett formula lesz ekkor. És az egész valahol egyébként a felvilágosodásban gyökerezik, de az első világháború megtöri ezt a naív hitet. Tehát kiderül, hogy az ember nem jó. Tehát, hogy nem par excellence jó, hanem úgy van megteremtve, hogy eredetileg jó volt, azután pedig az áteredő bűnnel bejött a fehér mellé egy fekete komponens is, és amióta létezik a történelem, ez a kettő megjelenik. Tehát az emberi természet olyan, hogy nem tudunk egyiktől vagy másiktól végleg elköszönni, hála Istennek, mármint az egyikre vonatkozóan. És az első világháború megtöri ezt a hitet, és egy útkeresés fázisában vagyunk. Európában különösen az Amerikai Egyesült Államokban Lincoln Stephens, egy nagy közéleti gondolkodó, ugye azt mondja, hogy volt szovjet Oroszországban, és idézem, a jövőben jártam és működik. És utána hozzáteszi, hogy igazából Európa az kész kalapkabát vége, csak az amerikai vagy a szovjet út marad az emberiségnek, idézem megint, fajtánk egyik vagy másik módon még megmenthető. Tehát az első világháború gyakorlatilag a teljes pusztulást képét idézte föl az addig virágzó Európa központú világ helyére. Maradt ugye az Egyesült Államok képviselte amerikai életforma, illetve hát amiről ugye nem sokan tudták, hogy mi lesz, a szovjet életforma.
Jó, ennyi jutott mára. Én köszönöm dr. Máté Áronnak, dr. Lovászi, bocsánat, mindig Lovászi Lászlónak, hogy itt voltatok a mai adásban velünk, és Hát egy érdekes területre fogunk menni, egy kontinensnyit ugrunk mindenképpen, vagy kettőt, kettő kontinensnyit, mert Ausztráliába fogunk majd menni, de maradunk a 20-as, 30-as évekből, úgyhogy várjuk vissza a hallgatókat is, és akik az eddigi adást esetleg nem tudták meghallgatni, az a YouTube csatornáján, a Hit Rádió YouTube csatornáján Törpercek adás sorozat alatt meg tudják nézni, úgyhogy javasoljuk, hogy kövessétek is vissza ezeket az adásokat, mert most is érzékelhető volt, hogy elhangzanak olyan információk, amik vissza-vissza utalnak egy korábbi adásra. Úgyhogy várunk benneteket a következő adáskor, és köszönjük, hogy itt voltatok.